sajnos nincsenek jó híreim, mm-hmm. tehát hogy azért nem szeretjük a fogorvost, általában azt szokták mondani, hogy vannak is ilyen mémek, hogy a sötétben nem szeretnék összetalálkozni a fogorvossal, tehát inkább a vámpira, mint a fogorvossal. Nem szeretnek az emberek azért a fogorvoshoz járni, és sajnos még vannak problémák a megelőzés terén azért erdély szintjén is, és úgy világszinten is. De én mindig azt mondom, hogy a megalapozás a gyerekeknél kezdődik. Tehát, hogy a legfontosabb az lenne, hogy jó példát mutassunk a gyerekeknek. Mi már valószínűleg nem tudunk nagy változásokat az életünkbe behozni, mert azért egy adott kor után már nem fogunk változtatni a napi rutinjainkon. Megpróbálunk, persze, van akit rá tudunk venni, van akit sajnos nem. Viszont a gyerekeknél fontos lenne megalapozni, és mivel a gyerekek fölnéznek ránk, ezért tényleg az lenne a legfontosabb, hogy jó példát mutassunk nekik otthon, amikor a fogmosásról kerül szó.
Amikor legutóbb a fogorvosnál voltam, és már negyedjére kérdezte meg, hogy ugye nem fáj, akkor ez így működhet, tovább haladhatunk, és azon gondolkodtam, hogy milyen jó, hogy nem abban az időszakban vagyok, amikor azt mondták, hogy el egy kocs pálinkát, és kiütjük, mehetünk tovább. Tehát, hogy valószínűleg, hogy nincsenek jó tapasztalatok, ugye? Tehát, hogy ezért is félnek az emberek.
Sajnos szerencsére nagyon sok gyerek jár hozzám. Általában fogorvosok nem szeretik a gyerekekkel foglalkozni, mert azért türelem kell hozzá, meg idő kell, meg rengeteget kell ismételni nekik, és hozzám azért elég sok gyerek jár, és mindig meglepődnek a szülők, amikor azt kérem, hogy úgy hozzák el először a gyereket, akár 2 évesen, 2,5 évesen, lehet, hogy még nincsen fogazata, vagy nagyon kevés fogazata van a gyereknek, lehet, hogy agyilag se annyira érett, még kifejlődött a gyerek, de nem azzal fogja kötni a fogászati élményt és a fogorvossal való első találkozást, mint ahogy a mi korosztályunk mondjuk, hogy injekció, szuri, megijesztegetés,
fájdalom,
tehát hogy annak a gyereknek nem lesz ilyen élménye. Tehát eljön először, az egy játékos ismerkedés lesz igazából, megismerkedik a környezete, és hogyha oda jutunk, hogy mégis nem figyeltek megfelelően a szájhigiéniára, és mégis van valami probléma a gyereknek a fogazatában, akkor lehet, hogy ha még fájdalmas is, vagy feldagad, vagy olyan szituációban jelentkezik következőkor a fogorvoshoz, neki már nem lesz az az alapvető félelme, mint ami mondjuk a mi korosztályunknak megvan. És tényleg nagyon sokan megijednek, és nagyon sokszor azt látom, hogy a szülőkben van ugye ez a félelem, hogy nekik van egy rossz emlékük, egy jó rossz beidegződésük, és már úgy jönnek, hogy kint reszketnek a gyerekte, hogy úristen, mi fog történni, és akkor mondom, hogy tessék megnyugodni, nincsen semmi gond, le lehet ülni odakint, mert a gyereknek nincsen az az élmény, ami nekünk van. És hogyha látja, hogy az anyuka fél, vagy az apuka fél retteg attól, hogy a fogászatra jöttünk, akkor a gyerek is fog természetesen, mert ő azt úgy éli meg, hogy valami rossz fog történni oda bent. Hogyha úgy jön, hogy egy játék, egyet játszunk a doktornénivel, kicsit beszélgetünk, rajzolunk, vannak különböző segédeszközeink, játékok, amivel játszunk, akkor természetesen az a gyerek nem fog úgy hozzáállni a fogorvoshoz.
40 pluszos ismerősen mondta nem is olyan rég nagyon büszkén, hogy ő még sose volt fogorvos. Nem mondom, hát te nagyon szerencsés ember vagy, nem tudtam eldönteni, azért, mert nincs rossz fogad, és tényleg ilyen jó genetikai állománnyal rendelkezel, hogy egyszerűen nem romlanak a fogaid, és nem kell fogorvoshoz járni, vagy nem tudom, mi lehet ennek az oka, azaz tudom még, mi lehet ennek az oka, az a fajta hanyagság, amellyel nagyon sokszor a téma kapcsán rendelkezünk, tehát akkor megyünk fogorvoshoz, amikor eldagadunk, amikor már nem tudunk éjszakákon keresztül aludni, amikor már annyira fáj, és tudjuk, hogy azért egy kemény fogfájás az horror tud lenni. Tehát nem tudom, hogy kevesebb rossz dolog van ennél, azt hiszem, mint amikor rázendít a fogunk, és egyszerűen nem tudunk létezni. De miért várjuk meg ezt a pillanatot, illetve egy kicsit beszéljünk akkor erről a bizonyos megelőzésről és prevencióról, amit, hogyha megtennénk, akkor ugye nem jutnánk el oda, hogy iszonyúan fájjon a fogunk.
Hát sajnos a 90-es évek után voltak problémák, aminek most érezzük a hatását. Tehát sajnos az a korosztály, aki a 90-es évek, tehát aki most olyan 30-40 éves kor környéken van, kapta el azt a generációt, amikor tényleg nagyon, úgy ahogy mondod, nagyon féltünk, nem volt, tehát fájdalommal kötjük az egész fogászatot, és ezért ezek a paciensek nagyon félnek eljönni fogászatra. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ugye az első két fogazatunkat azt kapjuk a jó Istentől. A harmadikat azt már meg kell fizetni. És általában így, ahogy mondod, hogy a harmadik fogazat, amikor már az ember maga megfizeti az árát annak.
És nem is keveset.
Akkor szokott esetleg még változás beállni ebbe a korosztályba, és akkor azt mondják, hogy tudatosan kezdjük tisztítani ezeket a fogakat, meg jobban odafigyelünk, meg akkor már járnak talán évente, de még sajnos akkor sem. Mert hiába gondoljuk azt mondjuk, hogy egy implantátum, ha bekerül, akkor onnantól az ugye az egy műcsonk, azzal nincsen semmi semmi gond, azzal nincsen bajunk, azt nem kell tisztítani, azt ugyanúgy kell tisztítani, mert ugyan egy élő szervezetbe kerül bele ez az implantátum, vagy így fogpotlás, és azt ugyanúgy kell tisztítani. Tehát sajnos nem vagyunk elég tudatosak abban, hogy időben kezdjünk el gondolkozni, hogy lehet, hogy kevesebbe kerülne évente egyszer elmenni, megnézetni azokat a fogakat, megnézetni a szájüregi állapotot, megnézetni, hogy vannak-e problémák, mintsem akkor menni, amikor már az ember föl van dagadva, ugye, ahogy mondtad, vagy fájdalom van. Egy, hogy a fájdalom révén azt mondják kutatások, hogy a nőknél akár egy szülési fájdalommal felérhet egy fogfájás, tehát nagyon sokan azt mondják, hogy ennél már csak az volt a rosszabb, amikor megszültem a két gyereket, vagy lehet még az se volt, tehát volt olyan páciensem, aki azt mondta, hogy hát ő inkább még szül egy gyereket, mint hogy még egy ilyen fájdalmat kibírjon. Férfiaknál ez nincsen, ők azt szokták mondani, hogy vese problémák esetén, vesekő esetén van olyan jellegű fájdalmuk, mint a fogászatnál. Jobb lenne megelőzni, tudatosan tisztítani a fogakat, és eljárni évente egy szűrésre, egy kivizsgálásra, mert valószínűleg pénzügyileg is kevesebbel kerülne, és érzelmileg is kisebb megterhelést jelentene a paciensek számára.
Mi tudna egy normális napi rutin lenni, ami szükséges lenne ahhoz, hogy karban tartsuk a szánkat?
És hát hogyan? Erről is beszéljünk, a helyes...
Hát a helyes fogmosási technikát, ezt mindig megkérdezik tőlem, hogy a pacienseknek általában mindenkinek ez a kérdés, hogy mit ajánlunk, elektromos fogkefét, vagy kézi fogkefét. Ezt mindig azt szoktuk mondani, hogy ez a manualitásán múlik a paciensnek. Nagyon nehéz, úgynevezett módosított baszmódszerrel kellene fogat mosni, ami most a hallgatóknak nem mond semmit. Ez egy picit komplikáltabb, tehát nem az lenne a célja, hogy mi felfényezzük a fogzománcot, mert azzal nem leszünk előrébb. Nekünk az a célunk, hogy eltávolítsuk minél több baktériumot a szájüregből. Tehát ez a módosított BASZ módszernek az lenne a lényege, hogy először egy körkörös mozdulattal felpuhítjuk a lerakódást, ami a fogíny és a fog között rakódik le, tehát ráadásul nem is párhuzamosan a foggal csiszoljuk, suroljuk a fogkefét, hanem egy picit ilyen döltött 45 fokos szögben ráhelyezzük a fogíny és a fog közé, ahol körkörös mozdulatokkal, puha mozdulatokkal föllazítjuk, és utána egy seprő mozdulattal nem befele a fogínybe beseperjük, hanem pont ellenkezőleg föntről lefele, és lent pedig lentről fölfele, tehát kisöpörjük úgymond ezeket a baktériumokat. Tehát ez lenne a helyes fogmosási technika. Ezzel jóval könnyebb, hogyha elektromos fogkeféről beszélünk, de hogyha valaki megtanulja gyerekkorában ezt a technikát, és gyakorolja, és jó a kézi manualitása, akkor a kézi fogkefe is tökéletesen megfelel. Viszont sokkal könnyebb az elektromos fogkefe, az előre be van állítva, ugye annak megvan a bizonyos időtartalma, azt javasoljuk, hogy 2-3 percet kellene fogat mosni legalább. Ezek az elektromos fogkefék azért általában jelzik ezt, hogyha fél perc eltelt, akkor hogy áttérhetünk a másik fogívre. Tehát, hogy valamivel könnyebb megszokni az elektromos fogkefét, de lehet kézi fogkefével is fogat mosni. Most gyerekeknél ezt megint azt szokták mondani, hogy hát könnyű mondani, de hát a gyerek ordít, nincs kedve ott állni. Persze, ha megmutatjuk rendesen aznak a gyereknek, és látja, hogy az a szülő minden reggel és minden este fogat mos, az neki egy rutinszerű lesz. Ha ott állunk vele, mindig azt szoktam mondani, hogy próbáljunk meg hagyni a fogkefét kiválasztani, mert az nekik egy élmény, hogyha a gyerek kiválasztatja ő maga a fogkefét, a színes, játékos, és akkor próbáljuk meg egy játéknak felfogni, ami után a gyerek persze nagyrészt rágják a fogkefét, tehát nem fogják ők tisztítani kiskorba, rágcsálják a fogkefét, meg nyalogatják a fogpasztát, van olyan páciensem, aki ellopta a gyerek a fogpasztát, és a sarokba nyalogatta a fogpasztát, és küldte a videót a szülő. Igen, persze nekik ez egy játék még a zenején, tehát utána le kell ellenőrizni, meg kell mosni, tehát iskolás korban is még ajánlott, hogy reggeliben azért segítsünk fogat mosni, de hogyha ő egy napi rutinnak beépül, akkor természetesen könnyebb lesz velük dolgozni.
És aztán napi 3 fog mosás, mert ugye azt mondják, hogy étkezések után.
Igen, de... tehát étkezések után mindenképp, főként azért javasolják az étkezéseket, azért veszük az étkezést alapul, mert hogy a szájüregnek a pH értékét nézzük, tehát hogyha minden evésnél ugye változik, általában savasodik a szájüreg, és akkor ezért javasolják étkezések után a fogmosást, de az sem rögtön, hanem általában 30-40 percen belül, mert hogyha nagyon savas a szájüreg, és mi elkezdjük sikálni még pluszba egy erdes fogpasztával a zománcot, az nem tesz jót neki. Tehát legalább kétszer-háromszor, 2-3 percig szoktuk javasolni. Amivel lehet még könnyíteni, és fiataloknál, akár tínédzsereknél is lehet, én azt szoktam javasolni, hogy tegyük be a kedvenc zeneszámát a gyereknek, vagy a fiatalnak, amire akár ő közben táncolhat is, de hogy próbáljunk meg valamivel kellemesebbé tenni az élményt, a fogmosás élményét. Tehát, hogy ezek az ilyen praktikák, amiket lehet még segíteni.
Érzékeny fogény, mi lehet ennek a hátterében? Nagyon sokan teszik fel a kérdést, hogy normális-e az, hogyha megmossuk a fogunkat és vérzik.
Habár a reklámok is, és a tévében is azért napi szinten azt halljuk, hogy ezek a fogpaszták csodát tesznek a fogényvérzésre, sajnos a fogényvérzés az már egy patológiás állapot, úgymond, tehát olyan esetben javasolt felkeresni a fogorvost, mindenképp kideríteni, nem fogják eltüntetni, valószínűleg csökkentik a gyulladást, picit jobb lesz a helyzet ezekkel a fogpasztákkal, de nem lesz csodát tenni, nem tudnak ezek a fogpaszták, tehát javasolt olyan esetben már elmenni fogorvoshoz és megkeresni, hogy mi a háttere a problémának. Általában valamilyen fogény gyulladás, valamilyen baktériumok vannak a szájüregben, tehát a javasolt parodontológus szakorvost felkeresni olyan esetekben, amikor már nagyon vérzik.
Fogkeféről beszéltünk, de aztán itt vannak az extrakt, mondom extrának például a fogsejem, vagy a szájzóany, meg tudom is én, hogy milyen lehetőségek vannak ezek használata, mennyire válik be, vagy mennyire fontos?
A fontosságuk nagyjából ugyanolyan fontosak, mint a fogkefe és a fogmosási technika. Tehát, hogy ezeknek a kiegészítő segédeszközöknek nagyon-nagyon fontos szerepe lenne. Tehát, hogy vagy helyesen csináljuk, vagy nincs értelme használni őket. Mindegyiknek megvan a szerepe. Ugye a fogköztisztításban főként a fogsejmet használjuk, azért most már remélem még mindig, lehet kissé naivan, hogy azért a fogpiszkálót próbáljuk elfelejteni. Sajnos nem ezt tapasztalom, de azért reménykedem, hogy azért most már a fogpiszkálót lecseréljük fogsejemre. A fogsejemnek a használata nagyon fontos lenne, illetve hogyha valakinek speciális fogszabályzója van, ugye azoknak külön amúgy is a szakorvosok általában elmagyarázzák, felkészítik. Interdentális fogkefék, különböző speciális fogsejmek vannak az ilyen pácienseknél, illetve a szájzuhany, szájvíz használata is nagyon fontos lenne.
Mennyire fontos a genetika? Mert hogy van, aki azt mondja, megint csak ugye, akik nem szeretnek mondjuk annyira eljárni fogorvoshoz, hogy én olyan jó génállománnyal rendelkezem, nem lyukadnak a fogaim, mindig szépek, szinte alig hullott ki fogam, mondja mondjuk egy 50-60 éves ember, vagy nem kellett kihúzni a fogamat, nézd meg, milyen szép a fogsorom, és akkor ott a másik, aki viszont lehet, hogy ugyanolyan jól, helyesen elvégzi azt a fajta fogápolást, és mégis akár 20 évesen már problémái vannak, 35 évesen már azt mondja a fogorvos, hogy ennyi-bennyi, és akár 40 évesen azt mondják, hogy jó, hát itt olyan kevés fogad maradt, hogy ezzel valamit kezdeni kell, és akkor ugye itt jönnek be a különböző beavatkozások. Tehát, hogy ez tényleg ennyire meghatározó? Illetve a fogunknak a színe. Mert hogy ez egy külön kérdésben szeretném, hogyha majd válaszolnál rá, mert ugye rengeteg technika van, hogy szép fehér legyen a fogsorunk, mint a reklámokban, de hogy van, akinek meg genetikailag sárgásabb a fogának a színe, és nem azért, mert nem mossa.
Igen, sajnos ez általában ugye főleg ilyen karácsonyi ünnepeknél mindenki azt mondja, hogy jó, akkor évente egyszer egy fogfehérítést, vagy valamit nagyon szeretnék, és ilyenkor kerül elő általában ez a téma mindig. Sajnos azt szoktam mondani, hogy hiába megyünk el fogfehéríteni, vagy mossuk helyesen a fogunkat, hogyha egy alapszínünk, tehát a fogunknak van egy alapsárgás színe, vagy szürkés színe, az ellen sajnos nem tudunk tenni. Nagyon keveset világosít rajta, még akár a különböző fehérítési technikák is, de sajnos genetikailag kódolva van a fogszínünk is, és ahogy kérdezted, igen, azért ezek a családban halmozottan előforduló fogágyi betegségek genetikailag meghatározottak. Tehát sajnos, igen, én is láttam, és sajnos készítettem is 33 éves páciensnek alsó-felső kivehető fogpotlást is, de van olyan 60 éves, és akár az én Isten nyugtassa nagymamám is 70 évesen még egyetlen egy foghúzása volt, és meg tudta enni a szalonnát is. Természetesen azért nem csak genetikai problémák vannak, hanem itt a táplálkozási szokásaink is nagyban megváltoztak. Tehát, hogy a nagyanyáink, meg őseink azért jóval keményebb ételeket ettek, tehát, hogy a kenyeret nem ezeket a puha ételeket, puha kalácsot, puha kenyeret, feldolgozott ételeket fogyasztottak, hanem azért még meg kellett rágcsálni, és jóval többet használták a fogaikat, úgymond, és jobban erősebbek voltak, emiatt idézőjelesebben, mint mai világban, amikor egy rengeteg feldolgozott ételt fogyasztunk, és puhított, és minél lustábbak leszünk, ahogy haladunk előre az évszázadokkal. Úgyhogy annak is fontos szerepe van, hogy milyen típusú táplálkozást folytatunk.
Itt a mai reggelen az is felvetődött, ugye, hogy a kellemetlen szájszagnak mi lehet az oka. Nem biztos, hogy a fogorvos tud ezen segíteni, hanem mondjuk egy gasztroenterológus, nem? Nyilván van az a szájszag is, ahol ti tudtok orvosolni.
Igen, tehát van az a lehetőség, hogy vannak különböző ilyen nyelvtisztító eszközök, tehát hogy első körben azt szoktam javasolni, hogy próbáljuk meg nyelvtisztító eszközök bevezetését, és hogyha továbbra is fennáll ez a probléma, akkor igen, valószínűleg lehet akár egy refluxbetegség a háttérben, vagy valamilyen más gasztroenterológiai probléma, de első körben meg kell nézni, hogy ennek az eredete szájüregi eredetű, vagy egyéb problémák van.
Tehát nyelvet tisztítunk, és nem fogat?
Nem, azt is pluszba, tehát kiegészítő speciális tisztításként léteznek nyelvtisztító eszközök, amit ugyanúgy minden fogmosás után javasoljuk a nyelvtisztítást is.
Hát meg a szuvas fogak, ugye arról sem beszéltünk, de hogy annak is van egyfajta kellemetlen szaga, és lehet, hogy nem... Én tényleg, tehát én jó hiszemúan állok ez a kérdéshez, nem vagyok benne biztos, hogy mindig tudja az illető, hogy van neki egy lyukas foga. Tehát, hogyha nem nézi ezt alaposan, akkor megtörténhet, hogy úgy van egy lyukas fogunk, akár hátul, amelyet mi nem látunk, és annak van egy szaga. De ezt ugye úgy tudjuk, megint csak visszatérek ugyanarra a veszőparipámra, hogyha elmegyünk fogorvoshoz, és megkérdezzük, hogy rendben vagyunk, vagy nem vagyunk rendben, és mennyivel kellemetlenebb az, hogyha más jelzi nekünk, hogy oké, valami probléma van. Kellemetlen helyzeteket tudnak ezek szülni, de hát nyilván akkor meg kell keresni a megoldást. Igen, van megoldás,
ez a megelőzés lenne, tehát hogy évente egyszer elmegyünk, mert tényleg vannak olyan káriesek, amelyeket nem veszünk észre, még a fogorvos is nehezen veszi észre, akár egy röntgenre van szükség, mondjuk egy interdentálisan elhelyezkedő fogszúvasodás, amit talán akkor veszünk észre, hogyha egy fogsejmet bevezetünk abba a résbe, és akkor hogy nem azt szoktam mondani a páciens, hogy ott lyukas a fogam, hanem hogy ott valami akad, doktornő. Tehát, hogyha amikor veszi ki a fogsejmet, vagy amikor bevezeti a fogsejmet, akkor érzi, hogy valami nincs rendben, és akkor javasolt elmenni, mert vannak olyan területek, ahol későre szuvasodik annyira mélyre, hogy mondjuk érzékenységet, fájdalmat okozzon, nincsen jól tisztítható helyen, nem érünk el, nem látjuk, nem tudunk megvizsgálni, és akkor ilyenkor ezért érdemes évente egyszer elmenni egy általános kivizsgálásra, hogy megnézzük, hogy minden rendben van-e, megnézzük, hogy esetleg van fogkő, mert az is van, akinél jobban termelődik, van, akinél kevésbé termelődik a fogkő, szükség van-e fogkőleszedésre, szükség van-e valamilyen egyéb speciális tisztításra, sőt, mi fogorvosként azt is meg tudjuk mondani, hogy mennyire hatékony a fogmosási technikája a paciensnek, tehát hogyha látom, hogy főleg ezt gyerekeknél szoktuk ugye az elején alkalmazni, hogy mondjuk vannak ilyen tabletták, amivel megszínezzük ezeket a lepedékeket, látva, hogy ez egy régebbi lepedék, vagy egy frissebb lerakódás, hogy tudjuk, hogy mennyire hatékony a tisztítási módszere. A gyerekek nagyon jól szoktak szórakozni ezen.
Tiszta kék a fogsorok.
Igen, kék, vagy a rózsaszín a fogsorok. Felnőtteknek is van, aki megijed felnőttként, hogy bejön a gyerek, és adok egy ilyen tablettát, elszopogatja, és akkor mi elbeszélgetünk a gyerekkel, és akkor kimegy, és a szülő nézi, hogy úristen, milyen hupikék, törpikék lila a szája a gyereknek. Igen, tehát vannak ilyen, akár otthon is kipróbálhatjuk, mert ezeknek nincsen semmilyen különleges hatás. Annyi, hogy elszínezik a
patikában lepedőket. Meg lehet vásárolni, ha valaki szeretné?
Hát vagy nem feltétlenül fogászati szaküzletekben lehet megvásárolni, de hogyha a fogorvostól kérdezik, akkor biztos, hogy szívesen segítem egy kollégám. Úgyhogy.
Vannak olyan tévhitek, amelyeket el kell, hogy oszlassunk? Nem tudom, itt hallottunk olyat is, hogy valaki csak arra esküszik, hogy sóval a legjobb fogat húsni, vagy szódabikarbónával. Nem tudom, hogy ez tévhite, de biztosan sok mindennel találkozol.
Vagy, hogy a kávé és a cigaretta sötítíti, illetve elszínezi a fogakat. Lehet, hogy így van.
Igen, tehát a fekete kávé, a fekete tej, ilyen nagyon erős ételszínezékekkel történő táplálkozás, akár nem csak italfogyasztás, mert vannak olyan táplálékok is, amelyiknek elszínezik. Elszínezhetik, nem elszínezik a fogat, úgymond, hanem lerakódnak, ezek a festékanyagok lerakódnak a zománcnak a felületére, és ezért sötétebbnek tűnik. A másik...
Sóval lejön, nem?
Igen, tehát a só és a szó izodarbikarbona, vagy bármilyen ilyen nagyon erős, abrazív hatású fogpaszta, vagy anyagnak a hatása az nem előnyös hosszú távon, mert érzékenységet okoz. Tehát, hogy annyira érdesek, igen, nagyon sokan esküsznek, de viszont 2-3 év múlva megjelennek a fogászaton is közlik, hogy hát egy kezdett érzékeny lenni a fogam. Igen, mert hogy ez egy érdes, tehát most úgy képzeljük el, hogy mondjuk mondjuk azt, hogy a zománc olyan, mint a kagylónak a felülete, ugye a fürdőszoba kagylónak a felülete, hogy ha azt egy erősen abrazált valamilyen pasztával kezdjük el súrolni azért napi szinten, akkor egy idő után annak elkopik a fényessége, és érdes felület alakul ki, tehát nagyjából ugyanez történik a fogazatunkon is.
Itt említetted, bocsáss meg, a fogpiszkálót. Mi baj van a fogpiszkálóval? Biztosan sokan így felsóhajtottak, de hát mi?
A vendéglőbe szoktuk általában kérni, elnézést, nincs egy fogpiszkálója.
Igen, tehát a fogpiszkálóval az a probléma, ugye, hogy nagyon éles, nagyon erős, és azért a fogínyunk egy érzékeny szövet, és nagyon sokszor maradnak fogpiszkáló darabok, amelyek később parodontológiai gyulladásokat, tájogokat okozhatnak akár. Tehát nem a legjobb. Cérna se, tehát hogy ezt a verziót is hallottam a téfitekről létre, hogy ugye fogsejem nem, de cérnával mennek be a fogközökbe. Az is egy nagyon-nagyon durva és nagyon éles vágóeszköz. Tehát olyan, mint hogyha az ujjunkat elvágnánk mondjuk a papírlappal, időnként az ívpapír, amikor elvágjuk. Tehát ez a fogint, hogyha minden nap szúrjuk, vágjuk, és nem tiszteljük, úgymond, akkor persze, hogy meg fogja bosszulni magát előbb vagy utóbb.
Van esetleg hallgatói kérdés, vagy kérés, ami ide kötődhet a műsorunkhoz? Hogyha igen, akkor azt tegyük fel, mert szép lassan lekezárjuk a beszélgetést.
Igen, itt egy hallgató írta, hogy hát persze, hogy fél mindenki a fogorvostól, de hát tulajdonképpen az az üzenetnek a lényege, hogy leginkább a számlától, mert ugye sokba kerül a kezelés, de hát valószínűleg az orvosok is kérdezhetnek tovább, hogy mondjuk egy fogorvosi szék mennyibe kerül, vagy az eszközök.
Hát ugye? Igen, tehát sajnos most az infláció az mindenkit érint, tehát ugye nálunk is, és az anyagoknak az ára is, de tényleg azt szoktam mondani, hogy évente egyszer elmenni egy kontrollra, és valószínűleg, hogy mondjuk csak egy röntgent kell kifizetni, meg egy kontrollvizsgálatot, vagy egy mondjuk egy fogköleszedést, az még mindig kevesebbe kerül, mint hogyha majd eljutunk a foghúzáshoz, vagy pótláshoz. Tehát a hanyagságnak megvan az ára. Tudom, hogy nem a legpénztárca barátabb a fogászat, viszont hogyha előre gondolkozunk, akkor hosszú távon nem lenne probléma, csak sajnos tudatosítva nincsen ez a páciensekbe. Tehát hogyha van rengeteg ilyen, lehet találni az interneten ilyen fényképeket, hogy mennyibe kerülne egy mondjuk 10 évre lesz vagy évente egy konzultáció, vagy egy ellenőrzés, és mennyibe kerül mondjuk egy implantátum. És a fájdalmat nem is számoljuk bele, tehát csak pénzügyileg nézzük is. Hogy igen, tudjuk, hogy mi vagyunk a mumusok, de ezzel már együtt élek, és megszoktam, hogy mindenki, úristen, fogorvos vagy, és akkor tudom, hogy jó, akkor itt az a probléma, hogy van egy rossz beidegződés, sajnos.